azok a szent igék, amelyeknek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva szólni kívánok közöttetek, megirattak a már előfelolvasott Ézsaiási szakaszban. Most újra olvasom Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből a 30. és 31. verseket. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kedves testvéreim, a mi óvodánk olyan hely, mint egy röptető, mint egy olyan madárház, ahol védett körülmények között szárnyalni tanulhatnak a gyermekeink. A repüléshez erős szárnyak kellenek, olyanok, amelyeket edzeni kell, és a szárny erősítéshez nem csak a játék kell, ami a óvodai program egyik lába, hanem kell a történet is, kell a mese is. Nem csak ügyesedni kell, hanem szeretnénk bevezetni azokban mélyebb gondolatokba őket, amiket a nagy történetek hordoznak. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy sok család eljött. Nem csak a tankötelesek, hanem itt vannak a többiek is. Kedves gyerekek, én is elhoztam a családomat, itt vannak a lányok, meg itt ül Györgyi néni is. De a szívemben, meg a fejemben hoztam egy másik családot is. Egy másik családot, ami nekem kapcsolódik ehhez a történethez, ahhoz a két vershez, amit felolvastam a Bibliából. Mert volt egyszer egy gólya család. A gólya papa előbb érkezett, hogy elkészítsen mindent. Fészket rakott, és vagy két hét múlva megjött a gólya mama is. Úgy ünnepelték meg a lakodalmukat, úgy örültek egymásnak, hogy ebből a lakodalomból született két tojás. A gólya mama pátyolgatta, dédelgette ezt a két tojáskát, melegítette a szárnyával, puha tollaival, és amikor eljött az idő, úgy egy hónap múlva, akkor megpattant a tojáshéj. És két gólyafióka született. Két olyan gólyafióka, akiket a fészekben nevelgetett. Gólyapapa meg gólyamama. Nagyon örültek nekik. És eljött az idő, úgy augusztus táján, hogy elkezdték őket repülni, tanítani. Furcsán köröztek a nagy fészek szélén. És egyszer azt mondta a gólyapapa, hogy most ki kell ugrani. Az egyik fióka, aki a merészebb volt, kiugrott, kiterjesztette a szárnyát, és azt vette észre, hogy a levegő hordozza. A félénket csak nézte, hogy hogy repül a másik. Ő meg szomorkodva visszahuppant a fészek közepére. És akkor az édesanyjuk odahajolt hozzájuk, odahajolt a füléhez egészen közel, és sugott neki valamit. Elkezdte biztatni. Azt súgta neki, hogy ha a fészek szélére lép, és kiterjeszti a szárnyát, és elengedi magát, akkor őt is hordozni fogja a levegő. Hát elsőre nem mert neki indulni. De harmadikra sikerült, mert a mamája mindig belesugta a fülébe, hogy bízz a levegőben, mert majd hordozni fog. És láss csodát, a másik fióka is kiterjesztette a szárnyát, és elindult a levegőben, és a levegő hordozta őt. Igen, az egyik kis gólya fióka bátor volt, a másik meg egy kicsit félős. De amikor a gólya mama megbiztatta, akkor a kicsit később is, de ő is elkezdett szárnyalni. A szárnyait megfogta a szél, és a levegő hordozta. Nem csak röptető erőt kapott, hanem hordozó és megtartó erőt is. Volt valaki, aki rásegített. Rásegített, hogy ne féljen, és azt mondta, innen próbálkozhatsz. Nem baj, hogyha egyszer vagy többször is visszaesel a fészek közepébe, majd sikerülni fog. Kedves felnőttek, kedves családapák, családanyák, kedves gyülekezeti tagok, a nekünk szóló történetben nem gólya van, hanem sas. De Ézsaiás szavai is előhozzák életmesénkből az ellenállás, az elbizonytalanodás, a belefáradás érzését, hiszen nekünk is vannak nekifutásaink, meg megtorpanásaink, van botlásunk is épp elég, de van benne biztatás is, van benne újraéledés, emlékeztetés nem csak a fészek melegre, hanem a hordozó erőre is. Mi a változás oka? Az, hogy megjelenik a bizalom. De akik az Úrban bíznak, ez a fordulópont. A hit bizalmi oldala visszavezet bennünket is a régi nagyokhoz, a nagy ószövetségi bizakodókhoz. Hiszen igaz, hogy a zsoltáros, aki rábízza magát az életküzdelmek között az Istenre, az azt tapasztalja meg, hogy sok baj és nyomorúság között is hordozza az Isten. Van erő nem benne, hanem abban, aki a kezével tartja. És ez a bizalom motivum jelenik meg Jézusnál is. Jézus készen kapja az esti gyermek imádságát, és úgy hajtotta álomra a fejét minden nap, még ott a kereszten is, hogy kimondta az esti imádságot, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, egész életemet. Bizalom. A keresztény ember bátor ráhagyatkozása az Istenre. A bizalom evangélium, örömüzenet, Isten meg nem érdemelt kegyelméről, bűnbocsánatáról, örök igazságáról, magáról az üdvösségről. A sorsok és a mi sorsunk ura is, az ügyek és a saját ügyeink Istene végképp hadat akar üzenni az emberi reménytelenségnek. Az Isten állhatatosságát és hűségét kétségbe vonó reménytelenséggel, a hitetlen hátatfordítással, az évtizedes istenfelejtéssel, az ügyeskedő érvényesüléssel, a beetetett, középszerűek, unottan lemondó, kistílű óvatosságával szembeszáll, és azt mondja, hogy nem a nosztalgikus régi emlékek a fontosak, hanem az, hogy van-e ebből a régi időből valami bizalmi tőke, akkor jó nekünk, hogyha gyermekeinkben minél hamarabb elkezdődik ez az Istenben való bizalom. Hiszen sokféle élettapasztalat van, ami emészti a mi bizalmi tőkénket. Ezért azok a kicsiny énekek, versek, amik most elhangoztak, azok mind beléjük épülnek, és növelik azt a bizalmi tőkét, amiből még azt is mondhatjuk, hogy ha elég széles ez az alap, akkor a szélei még töredezhetnek is, mert jut a bőséges és jó alapból. Új generációk lehetősége, hogy megpróbálják a csökevényeket, a kifogásokat, a nyafogást, a talmit, a hiába valót eltakarítani, és ne ballasztok képződjenek az életükben, hanem ez a bizalmi tőke erősödjen. A bátorítás érvei azért hangzanak Ézsaiás könyvéből, kicsinek és nagynak, gyermeknek és felnőttnek, hogy felidézzük mi is a Teremtő Isten képét. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Az ő teremtő erejének a felismerése oldhatja bennünk is a görcsöket, a saját reménytelenségünk, kis hitűségünk és kríziseink közben. A szárnyaszegettség és a mélyrepülés állapotából a Teremtő Isten szeretne bennünket kiemelni. És éppen azért mondja el, hogy tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket, hogy észrevegyük, hogy ezzel a hatalommal, ezzel az erővel nem konkurálhat senki. Ézsaiás korában a nagyhírű babiloni csillagvizsgáló, csillagtudósok, csillagimádók sem konkurálhattak a csillagok teremtőjével, mert Isten előtt hiánytalanul kénytelenek megjelenni a csillagmilliárdok is. Ő az örökkévaló, a fáradhatatlan, a kikutathatatlan akaratú Isten, a seregek ura. Az örök táblatok Istenén tájékozódva egész más értékelés születik. Egy emelkedett látás a bizalom magaslatáról. Ez az igazi madártáblat. Madártáblat szárnyalás közben. Innen igazán jó a rálátás, a reménnyel teli életre. Amikor megfordul minden és kibomlik, az a híres főnix motivum, amelyik ott van az egyházunk, meg a városunk címerében is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. A sasszárnyak gombviselő ereje emlegetésénél mi teológusok is, a keresztény ember is igyekszik visszafelé tekinteni, hogy ott valamikor a választott népet hogy hordozta szárnyaim Isten a pusztában. De sokkal többről van itt szó. Mert ennek a főnix motivumnak van egy utolsó időkre vonatkozó nagy ígérete, és ez is benne van a Bibliában. János apostol Jelenések könyvében úgy idézi meg a sast, hogy az védelmet jelent. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig, a kígyó elől elrejtve, az ős ellenség elől elrejtve. Ez az igevers is közrejátszott abban, hogy a középkorban a sas Jézus Krisztus szimbóluma volt. És a János evangéliumát, amikor jelképezik a régi kódexekben, meg a templomfalakon, akkor a sas mindig János evangéliumára utal. És ha valaki elmegy egy angol száz templomban, akkor azt látja, hogy az ilyen gyönyörű, faragott szószékeken, mint a miénk is, megjelenik a sas. De már nem csak János evangéliuma miatt, hanem emiatt a jövendőlés miatt. És emiatt lett a pünkösd nagy szimbóluma a sas. Igen, a mi szájra kelésünk iránya sem lehet egyéb, nem a visszatekintés hátrafelé, hanem az előretekintés az Isten országára, arra a világra, ahol már nem lesz ős ellenség, ahol nem lesz könny, fáradtság, nem lesz halál, amikor Isten gyermekség lesz. Bizony mennyei érzés és magával ragadó az, amikor az Isten leveszi a lábunkról a béklyókat, minden gonosz és szabálytalan fáradtságot, meg rezignáltságot, és úgy akar új erőt önteni belénk, ahogyan annak idején lelket öntött a saját népébe, és ígéretet adott minden időre. Ezzel a megelevenítő lélekvonással a lélek erőterébe juttat bennünket, sasszárnyon hordoz. Ettől az ígérettől megfordul a reménytelenség, és álhatatossággá lesz, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kívánjuk megújult óvodán közösségének, a hozzánk tartozó családoknak, hogy növekedjen napról napra bizalmuk Istenben, akiben most is itt van teremtő, megváltó és megszentelő erejével, és ő üzeni nekünk, megújul a te ifjúságod, mint a sasé, el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen.